Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében a Pesti és a Víg Színház bemutatóit, valamint filmfesztiválokat ajánlunk figyelmükbe. A mikrofonnál Németh Zoltán. A hétvégén mutatja be a Víg Színház a Mágnás Miska című operettet Eszenyi Enikő rendezésében. Bár több mint 100 éves színdarabról van szó, az alkotók szerint voltak éppen kortárs és nagyon is mai mű a Mágnás Miska. Eszenyi Enikővel Kocsonya Zoltán beszélgetett.
1916-ban mutatta be a Király Színház Rátkai Mártonnal és Fedák Sárival, most pedig ifjabb Vinyánszky Attila és Szilágyi Csenge játsszák majd a főszerepeket. Ez a generáció, ez a fiatal színész generáció, ez még nem játszott operetet itt a Víg Színházban, illetve a fiatalabb nézőink sem ismerik az operettet. A Víg Színházban hagyomány, hogy játszunk operettet, és én úgy éreztem, hogy most egy olyan csapat van, akik ezt nagyszerűen meg tudják csinálni, és egy jó alkalom arra, hogy megtanulják azt, hogy milyen is egy ilyen háromfelvonásos zenés mű. Vörös Róbert dramaturggal mi minden változatot újraolvastuk, és úgy gondoltuk, hogy az 1916-os ős változat áll a legközelebb.
Tehát a bemutatóbeli változat.
Igen. Megmondom őszintén, hogy nagyon megtetszett az arányossága, a humora, nagyon játékos, szellemes, és ebbe egy kicsit, hogy úgy mondjam, így belekarcoltunk, beleírtunk, és kerestünk olyan új kifejezéseket, hangsúlyokat a szövegkönyvben, ami egy kicsit a mi életünkre jobban reflektál.
Tehát akkor azért a szöveg is változott az 1916-os szöveghez képest.
Igen, azt egy kicsit mi így maira igazítottuk.
Ugye, ha megnézzük ennek a darabnak a limár 100 éves történetét, akkor azért azt látjuk, hogy a hangsúlyok, a figurák élethelyzete nagyon-nagyon más és nagyon változott. Más volt Miska, más volt Marcsa, más volt Baracs Iván. Itt is azért a hangsúlyok valamilyen módon eltolódnak vagy változnak az 1916-oshoz képest?
Igen, tehát a film is a maga korához igazította ezt a művet, és például a filmbe belekerült a nagymama, amit Gobbi Héza oly csodálatosan játszott. Nálunk például nincs nagymama, tehát mi azért visszatértünk az ős változathoz. Mi fontosnak tartottuk, hogy Baracs Rolla és a Marcsa és a Miskáról szóljon ez a történet, az ő kis életükről, és hogy hogyan élik meg itt a Korlát familiával a kapcsolatukat. Nem szóval legyen meglepetés, ez majd, ha bemutattuk, akkor sokan fogják érteni.
Eszenyi Enikőt, a Víg Színház igazgatóját, a Mágnás Miska rendezőjét hallották. A Pesti Színházban mutatták be az Anna Karenina című darabot. A címszerepet alakító Bak Katával Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Érdekes egybeesés, hogy ha jól emlékszem, akkor 2 évvel ezelőtt ugyanitt, hát nem a Pesti Színházban, de a Víg Színházban, ugyancsak Lev Tolsztojtól a Háború és békében Natasa Rosztovát játszottat egy másik Tolsztoj nőalakot. Hát 2 emblematikus irodalmi nőalakról van szó, Anna Karenina és Natasa Rosztova. Lehet ilyenkor színészileg, színészi eszköztárban valamit folytatni, vagy továbbvinni, vagy építkezni, hiszen orosz történet, orosz nő, orosz lélek, már ha helyén valóak az ilyesfajta címkézések.
Igen, sőt, én még a Dostojevszkij Bűn és bűnözéséből is készült egy előadás, de amúgy pár évben is, és én még abban is játszottam Szonyát, úgyhogy orosz nőkből teljesen ki vagyok képezve, de annyi különbség van, hogy a Háború és békében sajnos nem sok idő maradt, ezek hatalmas nagy regények, nem sok idő maradt arra, hogy megmutassam a felnőtt nő részét a Natasa Rosztovának, és hát az annak Karenina az egyből onnan indul, hogy ő egy férjes anyuka, és ennek örülök, hogy végre ezt a nő oldalamat is megmutathatom, nem csak a kislány oldalamat.
Ugye ráadásul itt azért annak Karenina esetében egy nagyon összetett nő alakról, egy nagyon összetett személyiségről van szó, és egy kivételes nőről, aki egy végzetes szerelemért felborítja a házasságát. Milyen ennek a színpadi változatnak az annak Kareninája? Mi az, amit úgy érez, hogy fontos megmutatni belőle, vagy amit közvetíteni kell az ő figurájában?
én arra törekszem, hogy valahogy mégis maradjon benne egy tisztaság annak ellenére, hogy megvannak a saját bűnei az életében, tehát hogy elhagyja a családját és új életet kezd, mégis megy egy tiszta szerelem felé, követi valahogy a sorsát, és ebben hite van, tehát valahogy úgy próbálom megcsinálni, hogy azért ne legyen egy az egybe elítélhető.
Román Polák, a darab szlovák rendezője, valahogy úgy fogalmazott, hogy szerinte az Anna Karenina a szenvedélyről, a szenvedély hatalmáról szól. Így látja ön is, vagy így érzékeli, így érzi?
Igen, szenvedély, szerelem, szeretet hatalmáról. Igen.
Bak Kata színművészt hallották. Még a hétvégén is tart az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben a 26. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál. A vasárnapi zárófilm Edward Norton rendezésében és főszereplésével az Árva Brooklyn című film lesz. Fehér Anna Magda kérdezte Horváth György fesztiváligazgatót.
Adódott a lehetőség, hogy jó, akkor az idei program kompaktabb legyen. Igazából az volt a fő törekvés, hogy a lehető legfrissebb legyen. Mondok példát, az Echo című izlandi film az körülbelül 5 héttel ezelőtt volt előző fesztiválok a világpremiér. Zárófilmünk a New Yorki Filmfesztiválon körülbelül 6 héttel ezelőtt volt a zárófilm. Most kurrensen utaznak a világ különböző pontjain. Az Aurora című film Locarnóban lett fődíjas, Edinburgh-ban. Tehát valójában az volt a fő elképzelésem, hogy nagyon színes legyen a paletta, és mivel nem lehetett most arra gondolni, hogy 40, 45, 50, 60 alkotás, akkor műfajilag legyen széles reprezentáns. Van westernünk, van dokumentumfilm, van magyar premierünk, a Szőcs Petra első filmes alkotása, a Déva. Ilyen értelemben csak utólag derült ki, amikor már kész lett az összeállítás, hogy a főhősök is ilyen egészen különlegesek. A Petra albinó lányt választott főszereplőjének, a Edward Norton pedig egy Tourette szindrómást játszik el a Árva Brooklynban. Ilyen értelemben az a gesztusunk, hogy nincs versenyünk, nincsenek szekciók, mert minden film egyenlő, minden alkotó egyenlő, és arra gondolok, hogy minden néző vagy minden embertárs is egyenlő.
De miért lett idén karcsúbb a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál, ez a nagy múltú 26 éves fesztivál? Mi ennek az oka?
Nem akarom én nagyon kerülgetni a dolgot. Az eredeti tervünk az volt, hogy gazdagabb legyen a mustra, és sajnos már megítélt állami támogatást az Emmy minisztériumból visszavontak, és érvénytelenítettek egy határozatot, és ez egy kényszerhelyzet volt, viszont kifejezetten büszkék arra, hogy milyen alkotásokat sikerült bemutatni.
Horváth Györgyöt, a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál igazgatóját hallották. A Cannes-i fődíjas Élősködők című filmmel kezdődött a koreai filmfesztivál, amely jövő hét csütörtökig tart. Mivel 100 éves a koreai filmművészet, vetítenek filmtörténeti jelentőségű darabokat is az Art Plus Cinemában. De a legfrissebb koreai filmek is megtekinthetőek, lesz kémfilm, krimi, zombi vígjáték és több kosztümös dráma is a Corvin és a Sugar mozikban. A programokról Fehér Anna Magda kérdezte Németh Borbállát, a Koreai Kulturális Intézet munkatársát.
Bong Joon-hónak az Élősködő című filmét azért választottuk, mert ezt még a Káni díjátadó előtt már lehetett érezni, hogy ez egy sikerfilm lesz, úgyhogy annak csak örültünk, hogy azóta több díjat is elnyert, egyébként nem csak Cannes-ban, Torontói Filmfesztiválon is nyert azóta. Mindenhol úgy gondolom a világban, de Koreában most kifejezetten foglalkoztatja az embereket a társadalmi szétszakítottság, a gazdagok és a szegények két külön burokban élnek, nincs nagyon köztel semmi, ugye ezt itthonról is ismerjük, és tulajdonképpen ezt a társadalmi feszültséget fogja meg nagyon jól ez a film, és meglepő, hogy egy fekete komédiának indul. Az én személyes tapasztalatom az az volt, hogy a film feléig nevettem, majd úgy szép lassan az arcomra fagyott a mosoly. Fel tudta nagyon szépen építeni a rendező.
Tehát ez lesz a nyitófilm, az Élősködők, a Corvin moziban vetítik, de sajnos jegyet már nem lehet rákapni, akkora volt az érdeklődés, de Magyarországon forgalmazzák majd ezt a filmet. Azonban a filmfesztiválon Bong Joon-ho rendezőnek más filmjeit is vetítik majd, ennek egy külön szekciót rendeznek.
Így van, a Mozinát forgalmazásában kerül Magyarországra a film, és ők több premier előtti vetítéssel is készülnek, és decembertől pedig a magyar mozik fogják vetíteni, úgyhogy pótolni még lehet. Viszont amit mindenképpen most ajánlanék azoknak, akik a koreai film rajongói, mert később nem lesz rá lehetőség, hogy ezeket megnézzék. Bong Joon-ho-nak néhány filmjét még összeválogattuk, hogy megmutathassuk a magyar közönségnek, ez az Arcok című szekcióban lesz. A szekcióban szerepel a Halál jele is, ez egy 2003-as valós történeten alapuló thriller. Ennek a sztoriáról hallhatott a magyar közönség is, mert egy pár héttel ezelőtt futott körbe a világsajtóban, hogy sikerült megtalálni ezt a 30 évet keresett, körözött sorozatgyilkost. Vetítjük egy 2006-os szörnyfilmjét, ez volt a kora minden idők legnagyobb bevételét hozó filmje, a Gazdatest, és egy szintén Cannes-ban korábban bemutatott filmjét, az Anyát is levetítjük, és egy nagyon szép lírai megrázó film.
De nem csak ez a filmtörténeti visszatekintés lesz, hanem 100 éves idén a dél-koreai filmművészet. Ez alkalomból milyen sorozattal készülnek?
Az elmúlt 100 évből Vince Teréz az ELTE film tudományos tanszékének adjunktusa összeválogatott néhány alapfilmet, amit érdemes megnézni. Mindegyik kiválogatott film előtt tart egy rövid bevezetőt.
A legfrissebb koreai filmeket is vetítik, ha innen is tudna ajánlani néhány érdekességet.
Amit most kiemelnék, főleg azért, mert ezt egyelőre úgy tűnik, hogy nem vette még magyar forgalmazó, holott az egész világon eddig hatalmas sikert aratott, ahol bemutatták. Ez Yvonne, a Gangster, a zsaru és az ördög című akciófilmje, amiben összefog a mafiózó és a rendőr, hogy elkapjanak egy sorozatgyilkost.
Németh Borbálát, a Koreai Kulturális Intézet munkatársát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!